Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Advent vége felé járunk, 3 nap múlva Szenteste, itt a karácsony. A megváltó születése az emberiség számára Isten legnagyobb ajándéka, aki fiát küldte el, hogy megváltónk és üdvözítőnk legyen. Ha az ő értékei szerint járjuk utunkat, akkor szebb és értékesebb lesz a világ. A kereszténység az igazi értékekre irányítja a figyelmünket, az évvége pedig a gazdaságban számadásra, számbavételre késztet. A gazdasági fejlődéshez békére van szükség, a háborún mindenki feszít gazdaságilag, még a győztesek is. Ez érvényes volt már a 20. században is, mindkét világháborúban, és azóta mindig. A háború emberi oldala a legtragikusabb, életek kioltása, sebesültek, rokkantak. Gazdasági szempontból pedig értékek rombolása, gazdasági pénzügyi erőforrások rosszra használása, károkozás. A II. Világháború gazdasági kárai nélkül több mint 50 millió lakóházzal lett volna gazdagabb Európa már a II. Világháború végén. Az ukrajnai háborúnak romboló hatása egy egész nemzedék 35-40 évi munkáját semmisítette meg. A Száhelövezet összecsapásaiban, fegyveres konfliktusaiban több 100 millió ember megélhetése került veszélybe, és milliók élete is. Ezért a gazdasági racionalitás, a nemzetközi konfliktusok nemzetközi intézményes békés kezelését igényelné. A nemzetközi intézetek tevékenységében sok pozitív vonást találunk, különösen például az Egészségügyi Világszervezet, a WHO és a Munkaügyi Szervezet, ILO működésében, de majdnem mindenütt megnőttek a diszfunkciók, az érdekegyeztetési és érdekkezelési mechanizmusok működése nem kielégítő. A gazdasági racionalitást háttérbe szorítják a politikai hatalmi hegemon törekvések. A Szovjetunió megszülését követően a bipoláris világrendszer helyébe egy látszólag egypólusú világ lépett az USA dominanciájával, de a világ utána igen gyorsan sokpólusúvá vált, több rivalizáló hatalom törekszik terjeszkedésre, és ez súlyos ütközésekkel jár. A feszültségeket nem vagy alig tudják kezelni, drámaian megnőttek és tovább nőnek a fegyverkezési kiadások, költségvetési deficiteket okoznak, és ennek nyomában világméretű eladósodás és válságok sora következett be, és tart napjainkban is. EU szerte recesszió van, finanszírozási válság van, strukturális lemaradás, térvesztés a világkereskedelemben. Az Európai Unió versenyhátrányai és leküzdésük esélyei, nehézségei a következők. Vegyük számba ezeket. Az Európai Unió az USA-val és Japánnal szemben több területen erős versenyhátrányban van. Ezek a következő területeken jelentkeznek: a világpiacon élen járó európai cégek, iparágak hiánya, mivel a korábbiak erodálódtak, műszaki technológiai hátrányok léptek fel, itt is különösen a 3 pólus közül az USA-val és Japánnal szemben hátrányba került az EU, túl kisméretű és széttöredezett a tőkepiac, elégtelen a fejlődés, különösen ha a növekedésen túl a minőségi elemeket vesszük figyelembe, és viszonylag alacsony a jövedelmezőség, amely kiélezte a világgazdaságban a konfliktusokat, feszültségeket. Az EU további hátrányait képezik, illetve ennek alapja az új technológiák bevezetésének lassúsága, a munkaerő magas mellékköltségei és a kevéssé innovációbarát adózási rendszerek. Az egységes piac létrejötte, nagyobb vállalatok kialakulásához vezetett, és ez elvileg javíthatna Európa pozícióin, de nagyon jól tudjuk, hogy az egységes belső piac csak kvázi egységes. Az integráció elősegítésére pedig a következő területeken lenne szükség. Jobban össze kellene hangolni, és a nemzetek érdekeit figyelembe véve alakítani a költségvetési és pénzpolitikát, jobban odafigyelve és követve a nemzeti érdekek összehangolását, amelyet feltétlenül javítani kell. Ösztönözni kell az elmaradottabb régiót fejlődését, javítva egyúttal gazdaságuk szerkezetét és növelve a helyi munkaerő kiaknázását. Mindez azonban ellentétes Brüsszel centralizációs törekvéseivel és azzal a döntéshozatallal, amely központosítani akarja az erőforrásokat, beszólni a kisebb térségek önállóságába azokon a területeken is, ahol az Európai Unió alapszerződése világosan előírja a nemzeti és regionális hatásköröket. Látjuk, súlyos kérdésekről van szó. Nemzeti feladat, de minden EU ország feladata a saját céljainak és adottságainak megfelelően, hogy stratégiát kell kidolgozni az oktatás olyan fejlesztésére, amely rugalmasabbá, jobbá teszi a munkaerő kínálatát és növeli annak minőségét. Ez persze megint nemzetállami feladat, az EU-nak a szerepe egy észszerű, odafigyelő koordináció lenne, és semmiképpen nem a beleszólás a nemzetek és régiók saját ügyeibe, ez különben a szubszidiaritás is rögzíti, amiről már többször beszéltünk. Ugye ez azt jelenti, hogy minden problémát a polgárokhoz lehető legközelebbi szinten kell megoldani, ahol az információ, a döntéshozatal, a végrehajtás és az ellenőrzés képessége megvan. Új útkeresésnek vagyunk tanúi a közgazdaságban és a közgazdaság tudományban is. A korábbi klasszikus és neoklasszikus közgazdaságtan mellett egyre inkább kibontakozik a közgazdaságtan másik nagy ága, a normatív közgazdaságtan. Ez azt jelenti, hogy amíg a klasszikus, neoklasszikus irányzat és iskola, vagy inkább iskolák a tények elemzésére, a fejlődés leírására és elemzésére koncentráltak, az utóbbi, tehát a normatív közgazdaságtan viszont az adekvát reagálás, cselekvés útját keresi. A mozgatórugók feltárása mellett a cselekvést meghatározó tényezők összefüggéseit tárja fel. Röviden, arról van szó, és ez nagyon fontos, hogy a mi történik mellett a mit tegyünk, tehetünk tényezőinek kérdését igyekszik megválaszolni. Sokszor beszélünk, és fogunk is, mert a fejlődés alapkérdése a humántőke, azaz az emberi erőforrás jelentősége. Arról van szó, hogy míg a pénztőke túlságosan is bőséges, tudnilik nagyobb a pénzkínálat, mint a reál tényezők fejlődése, addig a humántőke soha nem lehet túl nagy, az oktatási ráfordítások gyorsabban nőttek a 20. század nagy részében, mint a fizikai tőkeképzés. Jelenleg itt is a tanulás, képzés, oktatás, továbbképzés terén a tudomány előrehaladása. Az innováció igénye miatt nemzetközi verseny van, és ebben a nemzetközi versenyben azok az országok járnak jól, amelyek ezt a kérdést jobban kezelik. A technikai beruházások, az új gépek beállítása igényli a megnövekedett, magasabb minőségű ismereteket és a munkatermelékenység növelését. Vagyis a teljes termelékenységen belül megnőtt a munkaerő iskolázottságának, képzettségének, szakmai tapasztalatainak minősége, ennek a fontossága. Van egy közgazdász Kennedy is, ez nem a politikus Kennedy családból van. Kennedy megrajzolta az újítási lehetőségek görbéjét. Ez azt jelenti, hogy ha x százalékkal csökken az egységnyi termék előállításához szükséges munkamennyiség, akkor mennyivel csökkenthető a fajlagos termék előállításához szükséges tőke. Vagyis az újítások révén az indukált technológiai haladás a technikai szűk keresztmetszetek feloldásához járul hozzá. Magyarul nem a beruházások mennyisége fontos elsősorban, persze az is, hanem egyre inkább, hogy milyen minőségű új technikával, milyen új impulzusokat adnak a gazdaságban. A termelés összköltségén belül is a tőke és a munka költségének hányada, aránya meghatározza a tőkéseknek és a dolgozóknak a nemzeti jövedelemből való részesedésének az alakulását is. Az indukált technológiai haladás bekapcsolásával fontos újdonság jelenik meg, nevezetesen az, hogy a tényező helyettesítés rugalmassága nem egyenlő egyel. Ez azt jelenti, hogy a tőke és a munka szerepe egymást kiegészítő jellege fontos változásokon megy keresztül. Ezért így nevezik azt az elméletet, hogy határtermelékenységi elmélet. Most csak annyit szeretnék mondani, hogy magyarázatot kívánnak adni a jövedelemeloszlás alakulására. A növekedési, fejlődési pályák igen differenciáltan alakulnak, a gazdaság irányvonala szerint, az eltérő eredményesség szerint, de mindenekelőtt a rendelkezésre álló termelési tényezők minősége szerint, vagyis az állótőke, a gépek, berendezések egyre gyorsabban amortizálódnak, míg a növekvő tudás felértékelődik. Feltehetően ez egy pozitív jelenséghez fog vezetni, ennek jeleit látjuk is, hogy a kiemelkedő kutatókat, fejlesztőket, menedzsereket egyre jobban megfizetik, és hogy a tőke-munka megfizetési aránya egyre inkább a 21. században el fog tolódni a kvalifikált, magasabban képzett, jó termelékenységet biztosító munkaerő javára, tehát megnő az emberi erőforrás minőségének, a humántőkének a jelentősége. Engedjék meg, tudják, hogy én leginkább emberi erőforrásról szeretek beszélni, mert ez jobban kifejezi a minőséget és az emberi oldalát. A beruházások, a munkaerő, a termelékenységének szerepének elemzése a növekedés szempontjából korunkban is igen fontos, de nem elégséges, mert a növekedés igen nagyszámú, komplexen ható, minőségi tényező együttes eredője. Az egyenlőtlenségek a gazdasági fejlődés velejárói, sőt ösztönzőek lehetnek. A probléma az, ha túlzott mértékűek, és főleg, ha nem a nyújtott valós teljesítményen alapulnak. Monopol, oligopol helyzettel való visszaélés, hatalmi pozíciók, stb. Az abszolút mértékek és a relatív mértékek összehasonlítása is nagyon érdekes. Most csak egy példát. Ha 100 inge van valakinek, és egy inget termel hozzá, akkor 101 inge lesz, 1%-os fejlődést igényel. Ha 10 inghez kell még egy inget megtermelni, hogy 11 inge legyen, az 10%-os fejlődést, tehát 10-szeres arányú növekedést igényel, miközben az abszolút különbség nem változott, hiszen 100 helyett van 101 és 10 helyett 11. Többször foglalkoztunk az etika és az etikus cselekvés szerepével a gazdasági fejlődésben. Ez az egyenlőtlenségek alakulása szempontjából és értékelése szempontjából is nagyon fontos. Most csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy a 21. században a közgazdaságtannak a korábbi két dimenzió, a tér és az idő mellett a harmadikként az értékrendet kell figyelembe vennie, és a gazdaságpolitikának ezt kell szolgálnia. Hadd említsem a történelemből, ugye, hogy az ókori görög bölcselők is államelméletei középpontjába állították a jó erkölcsöt. Aztán Adam Smith írt ugye arról az 1776-ban megjelent főművében, hogy a gazdaság szereplői saját önérdeküket követik. A gazdaság etikai dimenziója a matematikai közgazdaságtan modelljeibe se fért bele korábban, de most már beillesztették. Vagyis a komparatív értékrend tehát az összehasonlító értékrend vizsgálatát be kell építeni a közgazdaságba. A közjót támogató értékrend, mint erőforrás, növekvő jelentőségű, és a szabályozásnak harmonizálnia kellene az etikai elvekkel. Ha ezt sikerülne megvalósítani, akkor kiszámíthatóbb, jobb fejlődést és az életminőség javulását is lehetne szolgálni. Ugyanis az anyagi fogyasztással szemben egyre inkább előtérbe kerül a jó szolgáltatások szerepe, az élet minősége és az, hogy élhető környezetben, lakókörnyezetben és munkakörnyezetben élhessünk. Hát ezért kapcsolódik ez ide, és kell ezzel foglalkozni, hiszen az életminőség és a szabadidő növelése korunkban még fontosabbá válik, mint korábban, de ez etéren csak lassú fejlődésre számíthatunk. A 20. századbeli viszonylag dinamikus munkaidőcsökkentések néhány ütemben mentek végbe, és utána a 21. században úgy látszik ez eléggé beragadt, ha a gazdaság egészét nézzük. Noha bizonyos országokban, bizonyos ágazatokban, közszférában is ugye 38 órás munkahetet vezettek be, vagy bizonyos területeken, Franciaországban például 35 órásat. De hát nemzetközileg erre egyelőre nem számíthatunk. A gazdaság szereplőinek, egységének kapcsolatrendszere egyre fontosabbá válik. Vagyis az egyén, a család, a kisebb és nagyobb közösségek, a haza, Európa, sőt a világgazdaság sorsa és fejlődése mind szorosabban kapcsolódnak egymáshoz, függnek egymástól. Ezért a nemzeti, regionális, integrációs és világgazdasági dimenziót együtt kell értelmezni, és amennyire lehet cselekvésünket összehangolni. Persze a kis országoknak egyenként igen korlátozottak a lehetőségeik, de Babits szava jut eszembe, hazámnak hangja gyenge bár, de néma nem vagyok. Tudjuk, mely gazdasági ágazatok, területek a fejlődés motorjai. Az egészségügy áll az első helyen, az oktatás, képzés, tudomány, innováció a második legfontosabb tényező, harmadik, felértékelődött az infrastruktúra, különösen a közlekedés, hír és távközlés, kommunikáció jelentősége. És negyedszer, a környezetgazdálkodás komplex rendszere a fejlődés egyik kulcs tényezője. Ha ezeken a területeken előre jutunk, az katalizátorként hat az egész gazdaságra. Mégis e területeken lemaradás van Európában is, Magyarországon is. Ez csak tanulással, képzéssel, jövőorientált beruházásokkal, munkahelyteremtéssel javítható. De hadd említsem meg, hogy Németországban is, Magyarországon is a következő 5 évben több orvos, ápoló, tanár megy nyugdíjba, mint amennyit újonnan képezünk. Ezt a hátrányt kell megfordítani. Jó gazdaságpolitikával, az emberi erőforrás gyarapításával előbb enyhíteni, majd később megoldani, feloldani. Jó egészség, jó színvonalú oktatás, felelős emberi magatartás, a gazdasági felemelkedés együttes tényezője, motorja. Az idő fontos a gazdaságban, gondoljunk a beruházások megtérülésére, kamatozásra, és így tovább. De az idő egyre meghatározóbb dimenzióvá is válik korunkban. Az idő felértékelődése folytatódik. Bánjunk jól vele. Ajándékozzuk jól időnket, önmagunkat, szeretetünket. Az idő és hasznosság a jövőgazdaság alapfogalmai, míg korábban ugye a bruttó hazai termék, a jövedelmek és profitok álltak csak előtérben. A jövő, az idő és a hasznosság összekapcsolásai, amelyet a társadalmi, családi, egyéni fejlődési szempontok indokolnak. Befejezésül köszönetet szeretnék mondani Molnár Péternek, akivel együtt készítjük ezt a műsort, aki szerkesztő és zenei szerkesztő is egyben. Hallgassuk meg együtt Johann Sebastian Bach Magnificat című művének a bevezető tételét, és együtt kívánunk önöknek áldott, kegyelmekben gazdag, boldog karácsonyt, és áldott, boldog, békés új évet. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.